Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő egyszülött fiától, ami Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvérek, és Isten tiszteletünket, amelyen szeretettel köszöntjük az édesanyákat, a családokat, majd a gyermekeket is, akik később megérkeznek közénk. Kezdjük a 128. Zsoltárunk éneklésével. A 128. Zsoltárunknak mind a három versét énekeljük. Egy szép családi Zsoltár ez. Boldog az ember nyilván, ki az Istent féli.
Istent féli, ő utaiban járván hősvényit kedveli, mert magadat táplálod ezed munkájával, Isten megáldja dolgod, lát jó állapottal. Házadban feleséged, mint a szőlővesző, szép gyümölcsöt hoz néked, ha eljő az idő. Meglátod gyermekédet, te asztalod körül, rendel, mint olajvesszőt, kékben szíved örül. Ez igen szép ajándék, mit az Isten enged, az ő benne hívőknek, akiket ő szeret. És végre te meglátod fiadnak fiait, a Sionnak csodálod nagy szép békességét.
Kedves testvéreim, hallgassátok hitvallásunk tanítását. A Heidelbergi KT 18. úrnapjának kérdéseire és feleleteire figyelünk, amelyek az apostoli hitvallás magyarázata, azon belül is az, amit a mi Urunkról, az Úr Jézus Krisztusról vallunk. Hogy érted azt, hogy felméne a mennyekbe? Hogy Krisztus a földről tanítványainak szeme láttára emelkedett fel az égbe, és ami javunkra ott van, míg majd ismét eljön, hogy ítéletet tartson elevenek és holtak felett. Nincsen-e velünk Krisztus mind a világ végezetéig, amint azt nékünk megígérte? Krisztus valóságos ember és valóságos Isten. Emberi természete szerint nincs többé a földön, de istenségére, fenségére, kegyelmére és lelkére nézve soha nem távozik el tőlünk. Nem válik-e el így módon egymástól a Krisztusban való két természet, ha az emberi természet nincs mindenütt ott, ahol az isteni természet ott van? Semmiképpen nem, mert az isteni természet megfoghatatlan, és mindenütt jelen való lévén ebből szükségképpen következik, hogy magára öltött emberi természetén kívül is létezik, de ugyanakkor abban magában is benne van, és vele személy szerint egyesülve marad. Mit használ nekünk Krisztus mennybe menetele? Először, hogy ő a mennyben, az Atya színe előtt nekünk közben járunk. Másodszor, hogy a mi testünk a mennyben biztos zálog nekünk afelől, hogy ő, a mi fejünk, minket tagjait szintén fel fog venni oda. Harmadszor, hogy ő viszont zálogú lelkét küldi alá nekünk, akinek ereje által nem a földiekkel törődünk, hanem az odafelvalókkal, ahol Krisztus van, ülvén Istennek jobbján. Kedves testvéreim, a mai vasárnapon Isten kegyelméből a 10 parancsolat magyarázatát fogjuk hallani, abból is az 5. parancsolat magyarázatát. Hallgassuk meg most a 10 parancsolatot. Békefi György testvérünk olvassa ezt közöttünk. Az énekes könyvünk 589. oldalára lapozva követhetjük a szemünkkel, ugyanis itt leírtuk és lekinyomtatták a 10 parancsolatot, amely egyébként Mózes 2. könyvének 20. fejezetében a 2. verstől a 17. versig található megírva.
Isten törvénye: én, az Úr vagyok a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptomnak földéről, a szolgálatházából. Ne legyenek néked idegen istenek én előttem. Ne csinálj magadnak faragott képet, sem semmi hasonlót azokhoz, amelyek fenn az égben, vagy amelyek alant a földön, vagy amelyek a vizekben a föld alatt vannak. Ne imádd és ne tiszteld azokat, mert én, az Úr, a te Istened, féltőn szerető Isten vagyok, aki megbüntetem az atyák vétkét a fiakban, harmad és negyedíziglen, akik engem gyűlölnek. De irgalmasságot cselekszem ezeríziglen azokkal, akik engem szeretnek, és az én parancsolataimat megtartják. Az Úrnak, a te Istenednek nevét hiába felnevedd, mert nem hagyja az Úr büntetés nélkül, aki az ő nevét hiába felveszi. Megemlékezzél a szombatnapról, hogy megszenteld azt. 6 napon át munkálkodjál és végezd minden dolgodat, de a 7. nap az Úrnak, a te Istenednek szombatja. Semmi dolgot ne tégy azon, se magad, se fiad, se leányod, se szolgád, se szolgáló leányod, se barmod, se jövevényed, aki a te kapudon belül van, mert 6 napon teremtette az Úr az eget és a földet, a tengert és mindent, ami azokban van, a 7. napon pedig megnyugovék. Ezért megáldá az Úr a szombat napját, és megszenteli azt. Tisztelt atyádat és anyádat, hogy hosszú ideig élj azon a földön, amelyet az Úr, a te Istened ad néked. Ne ölj, ne paráználkodjál, ne lopj, ne tégy a te fele barátod ellen hamis tanúbizonyságot. Ne kívánd a te fele barátodnak házát, ne kívánd a te fele barátodnak feleségét, se szolgáját, se szolgáló leányát, se ökrét, se szamarát, és semmit, ami a te fele barátodé.
Kedves testvéreim, hallottuk a 10 parancsolatot, amelyet a mi Úrunk Istenünk jelent ki nekünk, és ahogyan a mi Úrunk Istenünk örök, tegnap, ma és mindörökké ugyanaz, így a parancsolatok sem változnak, érvényüket nem vesztik. Akik hiszünk ebben a parancsolatokat is kijelentő Istenben, jertek helyünkről fennállva, tegyünk vallást a benne lévő igaz és üdvösséges hitünkről, az apostoli hitvallás formulája szerint. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi Urunkban, ki fogantaték Szent Lélektől, születék Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghala és eltemetteték. Szála alá poklokra, harmadnapon halottaiból feltámada, felméne a mennyekbe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszek egy egyetemes keresztjén anyaszent egyházat, hiszem a szentek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Dicsőséges mennyei édesatyánk, amikor parancsolatai tükrébe nézünk, megretten a szívünk, mert vádol bennünket a te kijelentésed, emlékeztet bennünket sokféle mulasztásunkra, de legfőképpen arra, hogy mennyire alkalmatlanok vagyunk arra, hogy a te szent jelenlétedbe lépjünk. Mégis köszönjük, hogy ezt a tükröt elénk tartod, és így nem kell tévhitben élnünk afelől, hogy képesek lennénk magunkat úgy jobbítani, vagy olyanná tenni, hogy végül a te országodba léphessünk. Köszönjük neked ezt a tükröt, amely leleplezi a mi bűnösségünket, mert így fölkiáltunk, és a megoldást keresve, mi nyomorult emberek újra csak hozzád jutunk, a te megoldásodhoz, Jézus Krisztushoz, akit azért küldtél a világba, hogy megkeresse és megtartsa az elveszetteket. Könyörülj meg rajtunk, hogy miközben látjuk a magunk veszedelmét, még inkább hadd lássunk téged, aki szerető kegyelemmel jöttél és jössz utánunk. Kérünk, hogy engedd, hogy igéd szava is így juthasson most el hozzánk, munkád is a szent lelkeddel, hogy életre vezérlő szó lehessen az ebben az órában közöttünk. Köszönjük, hogy a te fiadért, Jézus Krisztusért kérhetünk téged. Így jövünk ő általa, és ő vele együtt te eléd, irgalomért és kegyelemért esedezve. Légy és maradj közöttünk. Amen. Kedves testvéreim, emlékeztetlek benneteket a mi Urunk Jézus Krisztus ígéretére, aki így szólt, aki tehát vallást tesz én rólam az emberek előtt, arról majd én is vallást teszek az én mennyei édesatyám előtt. Aki pedig megtagad engem az emberek előtt, azt majd én is megtagadom az én mennyei atyám előtt. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvéreim, és az ige hirdetés hallgatására a 119. Zsoltárunk első versét énekelve készüljünk. A 119. Zsoltárunk első versét énekeljük. Az oly emberek nyilván boldogok, kik igazsággal járnak életükben.
Az oly emberek nyilván boldogok, kik igazsággal járnak életükben. Isten törvényére vagyon gondjuk, és aszerint élnek minden időben. Szent bizonyságét, akik megőrzik, és az Isten szívük szerint keresik.
Mózes második könyvének 20. fejezetéből a 12. verset olvasom. Mózes második könyvének 20. fejezetében, a 12. versben az 5. parancsolatot találjuk megírva, amely így szól: tiszteld apádat és anyádat, hogy hosszú ideig élhess azon a földön, amelyet Istened, az Úr ad neked. Kedves testvérek, a 10 parancsolattal foglalkozunk ebben az esztendőben minden hónapban egy vasárnapon, és így érünk el május havában az 5. parancsolathoz. Akik a 10 parancsolatot ismerik, azok tudják, hogy ez az úgynevezett második tábla első parancsolata, azaz az első táblán Isten megmutatja, elmondja, kijelenti nekünk, hogy hogyan tudjuk őt dicsőíteni, hogyan tudjuk őt helyesen tisztelni, mi az, ami az ő kedvére való, tanít bennünket a helyes Isten tiszteletre. A második táblán, az 5. parancsolattól kezdődően Isten azt tanítja meg nekünk, hogy hogyan tudjuk az ő dicsőségét munkálni a mi emberi kapcsolatainkban. Hiszen a Földön kapcsolati hálóban élünk. És ebben is nyilvánvalóvá kell, hogy váljon Isten dicsősége, ugyanis ő az embert arra teremtette, hogy a dicsőségét megmutassa égen és földön. Amikor a 10 parancsolatot összegezzük, akkor ezt a rövid 10 parancsolatot úgy is szoktuk mondani, ez a summája, így mondja a Biblia: szeresd az Urat, a te Istenedet. Másfelől pedig a második táblán levő parancsolatokat így foglaljuk össze: szerest fele barátodat. Szerest fele barátodat. Az 5. parancsolat a szülők tiszteletét tanítja nekünk, ez alól, a parancsolat alól sem kivétel senki. Mert aki él, mozog, aki hallja ezt a prédikációt, a szülőktől származik, Isten teremtési rendjének megfelelően. Mindannyiunknak volt, van édesapja és édesanyja, s lehet, hogy már mi is azok vagyunk, vagy a várományosai vagyunk annak, hogy szülőkké váljunk. Az 5. parancsolat szabályozza tehát az Isten teremtési rendje szerinti családban, amely egy férfinek és egy nőnek a kapcsolata, a házassága. Szóval az ebben a teremtési rendben megjelenő generációk kapcsolatát, de amikor a hitvallásainkat elolvassuk, hogy milyen magyarázatot fűznek ehhez a parancsolathoz, akkor azt is meglátjuk, hogy ez a parancsolat szabályozza az egyének és a családok által a társadalomban lévő függőségek viszonyát is. Nem csak azt, hogy a legkisebb egységen belül a generációk hogy viszonyuljanak egymáshoz, hanem azt is, hogy az embercsoportok, az országok egymással való kapcsolatukban, az emberek egy társadalomban miképpen viszonyuljanak a másikhoz. Amikor egy férfi megházasodik, egy nő meg férjhez megy, akkor Isten parancsának enged. És amikor két ember összeházasodik, egy férfi és egy nő, mert ezt tekintjük a keresztény értékrend szerint csak és kizárólagosan házasságnak, akkor ebben a kapcsolatban megjelennek a gyermekek. Ez is Isten parancsa, sőt az Isten teremtési rendjének való engedelmesség, hiszen Ádámnak és Évának azt mondta Isten, szaporodjál és sokasodjál. Így jönnek létre tulajdonképpen a történelem kezdete óta a generációk. Ha a generációknak a létrejötte, az ember szaporodása, fennmaradása, Isten teremtési rendje és Isten parancsa, akkor nyilvánvaló, hogy akkor és úgy fog jól működni a generációk kapcsolata, ha szintén figyelembe veszik a generációk azt, hogy mit tanít nekünk Isten arról, hogy hogyan kell együtt élni. Mert nem csak ezt parancsolja, hogy szaporodjunk és sokasodjunk, aztán jól van, potyogjanak a gyerekek, és így minden el is van rendezve, hanem szabályozza Isten ezt a kapcsolatrendszert. És ezt alapvetően Isten az 5. parancsolatban hozza elénk. Csak röviden jelzem a testvéreknek azt, hogy ebben a parancsolatban nincs különbség férfi és nő között, tiszteld atyádat és anyádat, azaz a Biblia nem tesz különbséget ebben a tekintetben a szülők között, hogy tudnilik milyen tisztelet illeti meg őket. Ugyan más-más szerepe van a házasságban a férfinak és a nőnek, a férnek és az asszonynak, de amikor a gyermekeknek szólóan említi föl őket a Biblia, akkor egyenlővé teszi őket. Egyenlő tisztelet illeti meg őket. Erre jó, hogyha a családjainkban oda is figyelünk, apunak és agyunak ugyanaz a tisztelet jár. Általában nem így szokott ez lenni. Az édesapák hajlamosabbak arra, hogy szigorúak legyenek, az édesanyák meg az odabújósak, és aztán valahogy úgy alakul ez ki, hogy sokszor a gyerekek más módon tisztelik a szüleiket, és ezt ügyesen is tudják elővezetni, akinek van gyereke, az tudja nagyon jól, hogy a gyerekek milyen jól rátapogatnak arra, hogy bizonyos kéréseikkel, elvárásaikkal melyik szülőt kell megostromolni, és ha bűnt követtek el, kielől kell azt jól eltitkolni. A Biblia azt mondja, a szülőket egyenlő tisztelet illeti meg, nincs ebben az értelemben különbség, és erre maguknak a szülőknek is oda kell figyelniük. Nem hagyhatja egy édesanya, hogy a gyermek előtte a saját édesapját, azaz a férjét bántsa, vagy elmarasztalja. Sokszor előfordul ez a családokban, hogy a gyerekek összekacsintanak az egyik szülővel a másik kárára. A Biblia ezt nem engedi meg. Amikor a szülőség lényegét keressük, és azt mutatjuk, hogy erről mit mond el nekünk a Szentírás, akkor a testi származáson túl a szülőség lényegét a Biblia abban láttatja velünk, hogy a szülő hivatott arra, hogy a gyermeket, az ő leszármazottját nevelje. Nevelje és oktassa. Talán megfordul bennünk az a gondolat, hogy nem az a szülő dolga elsőrenden, hogy szeresse a gyerekét? Ez is a dolga a szülőnek, de nem mindegy, hogy a szeretetet hogyan és milyen formában tesszük foghatóvá. Mert a szeretet az egy önmagában nem létező dolog. A szeretet mindig valamilyen módon testet ölt, realizálódik. A szülő szeretete a gyerek felé a Biblia szerint abban realizálódhat a legjobban és legegyértelműbben, hogyha oktatja, tanítja és neveli. A Biblia azt mondja nekünk, hogy a törvény betöltése a szeretet. Azaz az Isten felé való szeretetünket abban tudjuk megmutatni, hogy törekszünk az ő törvénye szerint élni. Könnyű kimondani ezt, hogy szeretem Istent, de ez egy súlytalan mondás, mindaddig, amíg ez a szeretet nem tud realizálódni. Az az ember mondhatja jogosan, hogy szereti Istent, aki törekszik az ő törvénye szerint élni. Az az ember tudja megmutatni, hogy valójában szereti Istent, és nem csak mondja, aki ezt a szeretetet Isten felé akarja realizálni. A gyermekek felé való szeretetünket is meg kell, hogy formáljuk. Testet kell, hogy öltsön a mi szülői szeretetünk a gyermekek felé, ez pedig az oktatásukban és a nevelésükben ölthet a leginkább a Biblia szerint testet. Ezért a keresztény családban soha nem tekintünk úgy a gyermekekre, mint kicsi felnőttekre. Sajnos a társadalmunknak a rendje, az általános emberi gondolkozás ma a gyermekekre is úgy tekint, mint akik tökéletesen egyenlőek minden tekintetben a felnőttekkel. Azaz ők szintén felnőttek, csak még kicsi a méretük. De majd megnőnek, reménység szerint magasabbak lesznek, és akkor már olyanok lesznek, mint mi. Ez nyilvánvaló hazugság. A gyermek nem kicsiny felnőtt, a gyermek gyermek. Minden tekintetben gyermek. Ne gondoljuk azt, és nem is gondoljuk azt, mi keresztény emberek, hogy a gyermekeink már mindent tudnak. Azt sem gondoljuk róla, hogy megvan a gyermekben a képesség arra, hogy az élet kérdésekben helyes és megfelelő döntéseket hozzanak. Nagy hibát követünk el, amikor a gyermekeinkre olyan döntéseket tukmálunk, aminek a meghozatalára, a felelős átgondolására ők még nem képesek. Ez nagyon nagy vonalú dolognak tűnik, hogy mi hagyjuk a gyermekeket dönteni az élet legfontosabb kérdésében, de valójában, soha ne felejtsük el, valami olyasmit teszünk, mint amikor valakit fölvisznek a toronyba, az uszodába, és onnan a legfőső emeletről letaszítják a mélybe. Az annak, aki ezt gyakorolta és fokozatosan hozzászokott a magassághoz, és megtanulta, hogy hogy kell a vízbe érkezni, hogy ne legyen belőle palacsinta, még annak is izgalom, de annak, aki életébe először megy oda föl, és veti alá magát a vízbe, a mélybe, annak a legnagyobb félelem. Nem tehetjük ezt a mi gyermekeinkkel, és a keresztény családokban nem is akarjuk ezt tenni. Ezért vezetjük, ezért oktatjuk és neveljük őket. A régi világban a gyermekek általában mindent otthon tanultak meg. Maguktól, a szülőktől. Onnan vették a hivatásukat, a szakmájukat, az erkölcsi rendet. Mind-mind a családból, a szülőktől, nagyszülőktől vették, onnan tanulták meg. Azt mondja a Biblia a szülőknek, hogy a szülőknek kötelességük az, hogy meg kell ismertessék a gyermekkel Isten személyét. Mind a mellett, hogy a gyermekeinknek az életre nézve alapokat adunk, hogy tanítjuk őket az erkölcsi határokra és normákra, mind a mellett, sőt annak előtte, meg kell tanítani a gyermekeinknek azt, hogy kicsoda Isten. Mózes 5. könyvének 6. fejezetében olvasunk erről, ahol azt mondja Isten, hogy mondogassad csak szorgalmasan a gyermekeidnek, ismételgessed csak ő előttük azt, hogy én vagyok, hogy nekem törvényem van és rendem van. Hogy a gyermek ne gondolja azt, hogy az én szülőm magától találta ezt ki. Hogy egy gyermek ne gondolja azt, hogy nekem van egy vaskalapos apám meg anyám, akik maradiak, és nem tudnak haladni a korral. Azt mondja a Biblia, hogy ismertesd meg velük, hogy amit te a gyermeket felé képviselsz, magad is vetted. Honnan vetted? Istentől vetted, a Teremtő Istentől, a Mindenható Istentől, aki megteremtett téged, aki ért hozzád, aki arra teremtett, hogy te a dicsőségére legyél, és ebben tanácsol téged, hogy hogy lesz a te életed Isten dicsőségére való. Ezt a gyermekeknek meg kell tanítani. Mert a gyermek alapvetően nem tud Istenről, nem számol Istennel. A gyermek alapvetően nem gondol arra, hogy ő teremtmény, hogy ő neki elszámolása van, nem csak a szülőkkel, hanem magával, a Teremtővel is, Istennel. Ez nincs benne a gyermekbe. Sok minden benne van a gyermekekbe, ösztönszerűen, de ez nincs bennük, hogy ők keresnék maguktól Istent, hogy azt az Istent keresnék, aki az ő teremtésüket elvégezte, aki az ő életüket boldoggá akarja tenni, aki meg akarja őket tanítani. Ezt nekünk, szülőknek kell számukra ismerté tenni, és arra biztat a Biblia bennünket, hogy ne unjuk ezt meg, ismételgessük, mondjuk csak újra és újra el előttük azt, hogy mi is számadással tartozunk, és ők is számadással tartoznak. Mondjuk csak el, hogy mi honnan várjuk a segítséget. Ha keresztény emberek vagyunk, Istentől várjuk a segítséget. Tanítsuk meg nekik, hogy a valódi segítség nem mi vagyunk. A mi képességeink korlátozottak. A szülők nem mindenhatóak. Meg kell tanítani azt, hogy van egy magasabb fórum, egy hatalmasabb személy, nagyobb erő és nagyobb szeretet annál, mint amit mi képesek vagyunk tudni adni, és ez Istennél van. El kell mondani. Ma sokféle információ érhető el, és éri is el a gyermekeket. Általában oktatóktól, tanítóktól tanulnak. Aztán az is igaz a gyermekekre, hogy nagyon sokszor már önállóan tanulnak, keresgélik az információt, vagy ha nem is keresik, megtalálja őket a számítógépen, a tableteken, az okostelefonokon keresztül, ha akarjuk, ha nem, mások is információval árasztják el őket. De egyetlen egy szülő sem vetkőzheti le azt a kötelességet és feladatot, hogy a gyermek nevelése az én feladatom. Annál is inkább nem vetkőzhetjük ezt le keresztény családokban, mert a társadalmak szerte a világon alapvetően nem számolnak Istennel. És a társadalmakban, az oktatásban azok részéről, akik a gyermekeinkkel foglalkoznak, csak ritkán vagy csak bújtatottan jelenik meg az az információ, hogy Isten létezik, hogy mi Istennel számolunk. Az oktatás minimum azt az igényt akarja magának kivívni, hogy semleges. Hogy semleges. De miközben az oktatás magát semlegesnek mondja, és erről azért van szó, nem a pedagógusokat szapuljuk, mert őket szeretjük, miközben az oktatás magát semlegesnek mondja, a közben mi történik? Istent a gyermekekkel nem ismerteti meg. Magyarán egy Isten nélküli világ képet ad át a gyermekeknek. Minden tekintetben. Biológiából, történelemből, mindenből kimarad Isten. És ne legyünk naívak, ez nem semleges oktatás. Ilyen nincs is egyébként. Az egy keményen ateista gondolatokra épülő oktatási rendszer. Nem tudjuk ez alól kivonni magunkat, mi keresztény családok sem, gyermekeinknek iskolába kell járni. De mit kell tennünk? Azt kell tennünk, testvérek, hogy a családjainkban, otthon, amik a gyermekeink velünk vannak, akkor el kell nekik mondani. El kell nekik mondani a másik oldalt. Meg kell velük ismertetni a másik oldalt. Azok, akik olyan szerepeket vállalnak a társadalomba, hogy bele tudnak szólni a társadalom életébe. Szót kell, hogy emeljenek az ellen, hogy Isten személye, a Biblia üzenete nincs jelen a közoktatásban. El kell, hogy mondjanak. Harcolni kell érte, hogy legyen ott. Ismerhessék meg a gyerekek. És ne csak arra gondoljanak, hogy ez vén embereknek, akik a templomba gyötrik magukat, az okoskodása. Hogy Isten létezik, meg Isten jelen van, meg Istennek terve van a világgal. Akik felelősek, és ezért tehetnek, kötelességük, hogy ezért tegyenek. Az iskola nem egyház, nem azzal az igénnyel lépünk föl, hogy a gyermekeinket hitre vezessék, hogy az evangéliumot hirdessék nekik, az itt történik meg a gyülekezetben. De ha azt mondjuk, hogy egy egész világlátást akarunk adni, egy egészséges világlátást akarunk adni a gyermekeknek, akkor ebből Isten személye és Isten rendje egyszerűen nem maradhat ki. S ha már úgy alakul körülöttünk a világ, hogy erről nem sok szó esik, akkor ez még inkább arra bátorít bennünket, szülőket, hogy vegyük ezt komolyan otthonainkban és családjainkba. Annál is inkább, mert amikor a gyermekeinket megkereszteltettük, akkor erre tettünk fogadalmat, hogy mi igyekszünk őket a Jézus Krisztusban való igaz hit felé terelni. Ez pedig csak az igével, az Isten kijelentésének megismertetésével tudjuk munkálni. Mit jelent ennek fényében a tisztelet? Mert talán föltűnik a testvéreknek az, hogy én eddig a szülőkről beszéltem, pedig mint ez az ötödik parancsolat a gyerekeknek szólna. Fontos, hogy lássuk, hogy ez a parancsolat egy kiragadott mozaikszem, egy nagy képből. Együtt kell lássuk. Együtt kell lássuk Isten rendjében a dolgokat ahhoz, hogy ezt megértsük. És ezért beszélünk a szülők feladatáról. Mit jelent a tisztelet? A héberben ennek a szónak az alapjelentése, hogy tisztelet, azt jelenti, hogy valaminek súlya van. Valaminek súlya van. Valami nehéz. Tisztelni kell. Nem lehet csak úgy félre tolni. A szülőség maga, az, hogy valaki édesapává és édesanyává válik, Istentől kapott ajándék, és ezzel együtt súly is, amit a gyermeknek tisztelnie kell. Tisztelnie kell a szülőséget, benne azt a kettőt, aki az én szülőm. Mert ez Isten műve, hogy valaki szülővé válik. Mondhatom úgy is, hogy aki a szüleit nem tiszteli, az valójában a szülőkön keresztül magát, Istent nem tiszteli. Egyetlen egy keresztjén sem mondhatja azt, hogy ő Isten nagyon szereti, de közben a szüleit utálja. Rájuk se néz, és a tiszteletet nem adja meg nekik. Maga Jézus emlékeztette az ő kortársait erre, amikor fölhozott egy szituációt, ahol valakinek a szüleit kellett volna segítenie, éppen anyagiakkal, pénzzel, és ez a valaki mit mondott? Ó, hát én ezt az adományt Istennek szántam. Ebből nem lehet a szüleimet segíteni, mert ezt én fölajánlottam Istennek. És maga Jézus, aki az Isten fia, azt mondja, hogy ez hazugság. Tiszteljed csak a szüleidet. Segítsed csak a szüleidet, és ezzel fogod kifejezni azt, hogy te tiszteled Istent. Tiszteled Isten rendjét. Elfogadod azt, hogy a szülőség Istentől kapott tekintély és Istentől kapott ajándék, ami előtt meg kell, hogy hajoljál. Éppen ezért, amikor a gyermek a szüleire néz és a szüleire gondol, akkor ezt nem szabad elválasztani a Isten rendjétől. Ezt kell nekik tanítani. A szülőnek nem magánügye az, hogy mit enged meg a gyermekének. Mivel a szülőség Istentől kapott ajándék, félreértés ne lehessen, az élet Isten ajándéka, csak a naív ember gondolja úgy, hogy szerelmeskedünk egy kicsit, aztán gyártjuk a gyerekeket. Az élet Istentől kapott ajándék. És ezért a szülőség is Isten ajándéka, Isten áll közvetlen mögötte, ezért ki kell kényszeríteni a gyermekeinktől, ha máshogy nem megy, ki kell kényszeríteni a gyermekeinktől az Isten felé való helyes tiszteletet. Ezt pedig hogy tudjuk kikényszeríteni? Nem kell megijedni, nem fogok semmi olyat mondani, amit nem hallottak tőlem eddig a testvérek. Ezt a fegyelmezéssel fogjuk kikényszeríteni. A fegyelmezéssel. Na ez az a szó, aminek a jelentését lassan elfelejtjük a családokba, hogy mi az, hogy fegyelmezés. Ez az, ami nincs. Ez az, amit nem nagyon tudunk használni. Ha használjuk, sokszor nem jól használjuk. Ez az, amit a gyermekeink nem szeretnek, mert mi se nagyon szerettük, pedig hasznos volt. És az ember ezt utólag különösképpen is belátja. A fegyelmezés nyilván nem szólhat másról, mint magának Istennek a tiszteletéről. Az a gyermek, aki belerúg az apjába, meg az anyjába, Istenbe rúg bele. Itt nem az a kérdés, hogy nekem fáj ez, nem ez a kérdés, hogy én elnéző vagyok-e. Mindig jusson nekünk szülőknek eszünkbe az, hogy az a gyerek, amelyik ellenünk szegül, az az Istennek szegül ellen. Istennel harcolhat az ember, bár ennek a harcnak az eredményét a Biblia elég egyértelművé teszi. Isten az erősebb. Mindig ő fog győzni, mert már győzött. Nem csak az ember fölött győzött, győzött a szellemi hatalmasságok fölött, a pokol erői fölött is győzött. Mi nem állhatunk oda küzdeni vele szemben, mert ha ezt megtesszük, akkor könyvelhetjük magunknak a vereséget. És ezt meg kell tanulni a gyermekeinknek is. Fegyelmeznünk kell. A keresztény fegyelmezés nem arról szól, hogy nekem éppen milyen kedvem van. A keresztény fegyelmezés arról szól, hogy mi az, ami Isten rendje szerint való, és ennek a rendnek a védelmébe tesszük. Ez nem valami drasztikus sorbaállítást és jobb-bal menetelést jelent a gyermekeink életében. Azt jelenti, hogy mindig szem előtt tartjuk Isten rendjét, és ha azt látjuk, hogy a gyermekünk ez ellen vét és lázad, akkor őt ott, akkor ebben fegyelmezzük. A fegyelmezésnek is nyilvánvalóan sokféle formája van, talán az első formája az, hogy szóvá tesszük. Nem nézzük el, hanem szóvá tesszük. Szóvá tesszük a gyermekeinknek, amikor ők káromkodnak, amikor nem tanulják meg a leckét. Szóvá tesszük azt, amikor ők nem élnek tiszta életet. Fegyelmezzük őket, amikor mások is fegyelmezték őket, az iskolából hoznak egy intőt, akkor nem magyarázzuk meg, hogy a pedagógus a buta, a bolond, a türelmetlen, ahogy ez ma szokás, hanem akkor a keresztény családba leülünk és beszélgetünk a gyermekünkkel. Fegyelmezzük őt. Sokféle módja van a fegyelemnek, meg kell ismertetni, és abban következetesen gyakorolni is kell magunkat, mert az Isten rendjét védjük. Nem magunkat védjük, az Isten rendjét védjük. A gyermek a szüleit úgy és akkor tiszteli, ha ezt az oktatást is el tudja fogadni. Az a gyermek, aki lázad, kell, hogy tudja, hogy mindig, hogy Isten ellen lázadok. Nem a szüleim ellen, hanem Isten ellen lázadok. A szüleim egyszer meg fognak halni, el fogom őket temetni, lesz az életemnek egy olyan szakasz, amikor szabad leszek, mert nem lesz már fölöttem senki, egyetlen egy generáció se, aki beleszólhat az életembe, de tudnia kell minden lázadó fiatalnak és gyermeknek, hogy Isten nem hal meg soha. És mint végső ítélő bíró ott áll az életünk fölött. Őt nem tudjuk levetkőzni, nem tudjuk kiiktatni. Ezelőtt az Isten előtt pedig egyszer mindannyiunknak meg kell állnunk. Az a csodálatos ebben a parancsolatban, végül erről szólok nektek, hogy ennek a parancsolatnak jó következménye van. Az előző parancsolatok magyarázatánál beszéltünk már arról néhányszor, hogy vannak olyan parancsolatok, ahol Isten szankcionál és kemény büntetéseket helyez kilátásba, de ennél a parancsolatnál, amennyiben ez meg tud valósulni családokban, generációk között, a társadalomban, Isten nagy ígérvényeket tesz. Mit mond? Azt mondja, hogy hosszú ideig élj, és jól legyen dolgod azon a földön, ahová bemész, ahová beviszlek téged. A hosszú ideig élj azt jelenti, hogy fennmaradj. Nem azt jelenti, hogy aki tiszteli a szüleit, az nyugodtan számolhat azzal, hogy 90-100 évet fog élni. Ez az ígéret arra vonatkozik, hogy az ilyen családok, az ilyen társadalom, ahol a szülők a generációk közötti tisztelet jelen van, fenn fog maradni. Isten erre tesz ígéretet, hogy ez a mi fennmaradásunknak az egyik titka. És mit mond még? Azt mondja, hogy ez a mi jól létünknek is a titka. hogy mi jól éljünk ezen a földön. És azért ez egy roppant nagy ígéret, testvérek, hiszen azt mondjuk, hogy bűnösként születünk meg egy olyan világra, amelyre Isten azt mondta az ember bűne miatt, hogy átkozott legyen a föld te miattad. És itt Isten fölvetít egy olyan lehetőséget előttünk, hogy te jól éljél. Te, aki bűnös vagy, a halál törvénye alá vetve, te, aki egy olyan földön élsz, amely már rég nem paradicsom, te élhetsz mégis jól ezen a földön. Hát nem buta az ember, hogy erre nem figyel oda? Mit mond Isten? Azt mondja, tiszteld apádat és anyádat. Azért, hogy hosszú ideig élj azon a földön, amelyet Istened, az Úr ad te neked. Amikor ezt a parancsolatot egy szülő és egy gyermek komolyan veszi, akkor tulajdonképpen Isten törvényét komolyan véve a bűntől óvjuk magunkat és a mi gyermekeinket. Attól a bűntől, amely megöl, amely a halálba taszít, amely az élet minőségét lerombolja. Aki tanítja Isten rendjét, Isten szeretetét, aki maga is aláveti magát Isten szülőségének, aki elfogadja Istent, mint mennyei atyát, az, testvérek, a jóra okít, tanít és nevel, és az az életet hinti és szórja maga körül. Ma úgy tűnik, hogy a keresztény társadalmakban ezt a parancsolatot hosszú ideje nem sikerül jól megélni. Nem sikerül jól megélni, mert pontosan a keresztény gondolatra szerveződött társadalmak azok, ahol a legnagyobb elhalás van, ahol nincs utánpótlás. És a jólét, a jó élet is úgy tűnik, hogy egy pillanat alatt képes derékba törni. Talán nincs még késő, hogy kongassuk a harangokat, a szó átvitt, meg szó szerinti értelmében sem. Sokan keresik az okát, mi ennek a veszedelemnek, amiben most Európa került, amiben Amerika került, mi ennek a veszedelemnek a gyökere. Sok gyökere van, de az egyik gyökere mindenképpen ez. Mindenképpen ez. Ha Isten rendjét nem tiszteljük, ha nem kötünk házasságokat, ha nem vállalunk gyermekeket, ha nem tanítjuk őket Isten dolgaira, akkor ez így ér véget. Így ér véget, amit most látunk. Elfogynak nemzetek, majd jönnek helyettük mások, és lehet lobogtatni a magyar zászlót, mert ez senkit nem érdekel, aki messziről jött. Ő azon nem hatódik meg, mert ő neki az csak egy vászon darab. Isten legyen hozzánk irgalmas, fiatalokhoz, gyermekvállalás előtt állókhoz, azokhoz, akik házasságra készülnek, hogy ezt tudjuk megtenni az ő rendjének megfelelően, hogy láthassunk mi is jó életet és fennmaradást. Hiszem, hogy még nem késő. Tanítsuk, neveljük erre a gyermekeinket, unokáinkat, buzdítsuk őket arra, hogy az Isten törvényét vegyék komolyan. És aki ezt Istennek, aki Istennek bizalmat szavaz, az majd megtapasztalja Isten segítségét is. Aki magába bízik, egzisztenciát épít, végül lemarad a gyerekről. Nem lesz ki tanítson, nem lesz ki okítson, és majd nem lesz ki gondot viseljen róla. Nem lesz ki szeresse és tisztelje. Aki Istenre épít, arra, hogy Isten parancsát megtegyem, annak igazat adva éljek, és gyermekeket vállal hitből és hitben, meg fogja tapasztalni, nem én mondom, Isten mondja, meg fogja tapasztalni, hogy az Isten megsegíti. Nem fog kárt vallani, nem fog szégyent vallani. Erre bátorítunk mindannyitokat, erre bátorítsátok ti is azokat, akik ennek még előtte állnak. Hogy megtapasztalhassuk és megélhessük ennek a parancsolatnak az áldását. Tiszteld apádat és anyádat, hogy hosszú ideig élhess azon a földön, amelyet Istened, az Úr áld te neked. Amen. Gyertek testvérek, fennállva énekeljünk a 220. dicséretünk első és hatodik versét. 220. dicséretünk első és hatodik versét. Bocsásd meg, Úristen, ifjúságomnak vétkét.
Bocsásd meg, Úristen, ifjúságomnak vétkét, sok hitetlenségét, gondok fertelmességét. Töröld el rótságát, minden álnokságát, könnyebbítsd lelkem terhét. Térj azért én lelkem, kegyelmes Istenedhez, szép könyörgésekkel, béküljél szent kezéhez, mert ám hozzáfogod, csak reáhagyd magad, igen irgalmas Úr ez.
Foglaljuk el helyünket és imádkozzunk. Igen, Urunk, azt kérjük tőled, akik idősebbek vagyunk, bocsáss meg nekünk, ifjúságunknak sokféle vétkét, amelyet elkövettünk a mi szüleink ellen, és nem csak ellenük, hanem ezáltal te ellened is. Bocsáss meg nekünk, és ha ránk nehezedik a te kezed és ítéleted, légy segítségül nekünk, nem csak bocsánatoddal, hanem azzal is, hogy a megoldást, a lelkiismeretünk tisztulását nálad tudjuk keresni. Akinek van hatalmad megszabadítani bennünket bűneinktől, és azoknak következménye alól van hatalmad föloldozni bennünket. Urunk, könyörülj így meg rajtunk, de légy segítségül nekünk abban is, hogy tudjuk gyermekeinket, és mindazokat, akiket nekünk adtál, úgy szeretni, ahogyan ezt te dicsőségesen kijelented. Megvalljuk neked, sokféle mulasztásunk van abban is, hogy te rólad nem tettünk igaz bizonyságot ő előttük, hogy nem imádkoztunk velük, hogy nem olvastuk számukra a te igédet, hogy nem fegyelmeztük őket, hogy nem hoztuk őket magunkkal. Kérünk, légy hozzánk kegyelemmel és irgalommal, hiszen ennek olyan sokféle keserű gyümölcsével szembesülünk, és olyan sokszor tehetetlenek is vagyunk. Kérünk, hogy hozzál szebb és jobb napokat ránk, népünkre és nemzetünkre. Taníts bennünket úgy szülőnek lenni, ahogyan ezt te igédben kijelented és megköveteled. Úgy szülőnek lenni, ahogy te is mennyei édesatyánk vagy, és gyermekeinkként tekintesz reánk. És taníts bennünket úgy megélni ifjúságunkat és gyermekségünket, hogy mindazokban, akik fölénk rendeltettek, hadd lássuk a te személyedet. Kérünk így, Urunk, a felnövekvő gyermekeinkért, könyörüljél meg ő rajtuk is, hogy ne csak hallhassák tőlünk azt, hogy mi a jó, mi a kívánatos, mi az üdvösségre vezető, hanem adjad, Urunk, hogy szívükbe döntés is születhessen te melletted, és így valójában mellettünk is. Kérünk téged, Urunk, áld meg azokat, akik édesanyák ezen a mai napon, különösen is kérünk ő érettük. Adj nekik erőt, türelmet, bátorságot. Áld meg azokat, akik szülés előtt állnak, hogy megmeneküljenek, és boldog örömmel ölelhessék újszülöttjeiket magukhoz. Kérünk téged mindazokért, akik elvesztették gyermekeiket, és szomorú és keserű a szívük. Adj nekik megnyugvást, te benned, aki nem csak adod az életed, de ki is méred annak határait. Kérünk téged azokért, akik a mi szüleink, akik idősek, taníts bennünket őket helyesen szeretni, rájuk gondot viselni, meghallgatni őket, oly módon közeledni hozzájuk, hogy abban kifejezésre jusson, hogy szeretünk téged, és benned szeretjük őket is. Urunk, így legyél és maradjál, őriző pásztorunk, megtartónk és megmentőnk. Amen.